Kegyelemékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretném testvére, halljuk meg, ami Istenünk ígéjét, a korintusi második levélből, a második rész 12. versétől a 17. versét egészen.
Amikor pedig megérkeztem Trojászba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kapott nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenhol diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk. Isten előtt, Krisztus előtt. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei édesatyám, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás illessen te háromszor szent nevedet. Azért a kegyelemért, amelyben bennünket a mai napon is részeltettél, és elhoztál ide hajlékodva, hogy hallhassuk, és tanulmányozhassuk a te ígédet. Drága jó Istenem, mennyei édesekem, add, hogy az ige hirdetőjével, a tiszta evangélium hirdetessék közöttünk, mindenütt, mindenkor, minden időben. Édes jó Istenem, add, hogy a te dicsőségedre éljünk. Add, hogy egész életünkkel téged szolgáljunk, és add, hogy anyagi javainkkal is úgy sápárkodjunk, hogy az a te dicsőségedre legyen. Mennyei édesatyám, így könyörünk most hozzád, ami drága hazánkért is. Nincs kívüled, kihez fordulunk, csak te vagy Uram, ezért kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Bocsáss meg vétkeinket, és szabadíts meg minket a gonosztól. Mennyei édesatyánk, szabadíts meg bennünket a hazug nyerészkedésektől, a hamisságoktól, és teremts bennünket úgy, hogy tiszta szívvel csak neked szolgáljunk. Könyörülj rajtunk, mennyei édesatyánk, Krisztusért kérünk, hallgass meg kérésünk. Amen.
Szeretett testvérek, az igét a holnapra kijelölt új szövetségi ige alapján szeretném hirdetni közöttetek. Máté evangéliumának a 26. részéből olvasom, melyet leülve hittel és figyelemmel hallgassunk meg. Máté evangéliuma 26. részéből, a 6. versből olvasom az igét. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöltötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, Amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Egy nagyon szép örökű történet. És most először egy mai történetet szeretnék olvasni, és kérlek, hogy úgy hallgassuk, hogy milyen indulatot vált ez ki belőlünk, milyen érzéseket vált ki belőlünk ez a történet. A rózsa, ez a címe. A német költő Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át. A kereszteződésnél állandóan egy koldus asszony tartózkodott. Alamisnát kéregetett a járókelőktől. Mindig ugyanazon a helyen üldögélt. Mozdulatlan volt, akár egy szobor. Kezét előre nyújtotta, szemét a földre szegezte. Rilke soha nem adott neki egy fillért sem. Barátnője ellenben gyakran belecsúsztatott a koldus kezébe egy-egy pénzdarabot. Egyszer a fiatal francia nő csodálkozva meg is kérdezte a költőt. Te miért nem adsz soha semmit ennek a szegénynek? Olyas valamit kellene adnunk neki, amit nem a kezének, hanem a szívének szánunk, válaszolta a költő. Másnap Rilke egy rózsabimbóval érkezett. Egyenesen a koldus asszonyhoz ment. A rózsát belehelyezte a kezébe, és tovább akart menni. Ekkor azonban váratlan dolog történt. A koldus asszony felemelte a tekintetét, ránézett a költőre, nagy nehezen felkelt a földről, megragadta a férfi kezét, és megcsókolta. Majd a rózsát erősen szívéhez szorítva eltávozott. Egy héten át nem látta senki az asszonyt. A másik héten ismét ott ült az utcasarkon, a szokott módon, szótlanul, mozdulatlanul, mint korábban. Miből élhetett egész héten át, mikor semmit sem kapott? Kérdezte a francia barátnő. A rózsából, válaszolta költő. Amikor először olvastam ezt a történetet, olyan érzések voltak bennem, és Kiki kontrollálja a sajátját, hogy ez azért értelmetlen dolog. Egy koldusnak rózsát adni. Mi sem azt készítettünk a hajléktalanoknak. Az volt bennem is, hogy micsoda pazarlás. Ez a rózsa több száz forint, ezen a pénzen lehetett volna venni olyan értelmes dolgot, amivel talán tovább kihúzta volna ez az asszony. Ez a számítgatás. Ez a számítgatás, ami először megjelenik a szívünkben. Számítgatók, hogy mi lett volna értékesebb, értelmesebb, fontosabb. És ha belegondolunk, vajon fontos volt-e ennek a koldus asszonynak az a rózsa, az a szeretet, ami a szívéhez szólt. Aztán átgondoltam, és rájöttem, hogy igen. Igen, akár a hajléktalanoknak, akár a koldusoknak, akár nekünk, valamikor fontosabb az, ami a szívünkhöz szól, az, ami a szívünket melengeti meg, az, ami a szeretetünket fejezi ki, és nem csak számíthatjuk, hogy mire van szüksége a másiknak. Igen, érthetetlen a költő viselkedése, érthetetlen sokak számára, mégis, amit tett, azt a szeretetért tette. És most Betániában, a Lakás Simon házában vagyunk, egy asszony egészen más valamit hoz Jézusnak, mint az szokásos volt. Egészen más valamit ad az Úr Jézus Krisztusnak, mint azt gondolhatnánk. A leprás Simon meggyógyult, hálából vacsorára hívta az Úr Jézust. Igen, nagyon jó, eledelt ad neki. Ott vannak körülötte a tanítványok, ott vannak körülötte mások is, és nyilván nagyon sokan a bölcsességüket, az ismereteiket hozzák, és mutatják Jézusnak. Az is lehet, hogy szavakban is kifejezték. És ez az asszony jön, és az alabástrom tartóban drága kenetet hoz. Egészen szokatlan dolgot. Ezt a kenetet általában akkor használták, amikor valakinek a halálára készítették elő. És ezt a kenetet ráönti Jézus fejére, a szeretetének, a hálájának, a dicsőítésének a jeléül. Ez a kenet az alabástrom tartóval együtt legalább egy évi fizetést jelent. Legalább annyit, amennyi egy embernek az évi megélhetéséhez szükséges. És mi a hatása a tanítványokra? Az első hatása talán az, mint nekünk a kis történetre. Bosszankodunk. Bosszankodtak a tanítványok, hogy mire való ez a pazarlás. Bosszankodtak, mert nem értik, hogy most ez az asszony Jézus szívéhez akar szólni, mert az ő szívükben nincs meg ez az érzés, nincs meg ez a szeretet, ami ezt az asszonyt mozgatja, és talán nem gondolnak arra sem, amit Jézus már mondott a názáreti zsinagógában, hogy valaki az ő fejét már igencsak felkente, és ez a valaki az Úristen maga volt, az ő lelkével, az ő lelke kenetével, és ezért lehet közöttük, mint Messiás, ezért lehet közöttük, mint Krisztus, ezért lehet közöttük úgy, mint aki mindennel bír a világon. Bosszankodnak, mert szeretet helyett számítgatnak. Bosszankodnak, mert számítgatják, hogy ennek az értékéből mennyi mindent lehetett volna venni. János evangéliuma kicsit másképp írja le ezt a történetet, vagy más történetet, nem tudjuk. Ott meg is nevezi az asszonyt Máriának, a betániai Máriának. Itt csak úgy hallunk róla, hogy egy asszony. Itt nincs megnevezve. János megnevezi azt is, aki a fő bosszankodó. A fő bosszankodó pedig Júdás. Júdás, aki először felsziszen, és mérgelődik azon, hogy mire való ez a tékozlás. És tudjuk, hogy ő volt a legfukarabb, tudjuk, hogy ő volt a legpénzsóvárabb. És tudjuk, hogy ő volt az, aki aztán tényleg számítgat, ott a főpapok előtt, mit adtok nekem, hogyha elárulom őt. A szívében nem szeretet van, hanem számítgatás és bosszankodás. Miért adják Jézusnak a dicsőséget? Mire való ez a tékozlás? Igen, akinek nincs a szívében szeretet, az csak számítgat. Az csak számítgatja, hogy mi az én hasznom, és hogyan tudom a másik hasznát is meghurtítani. Hogyan tudom a másik felé áradó szeretetet is kisebbé tenni. Az asszony bántják vele, az asszony is bántják vele, hiszen ez az asszony őszintén tette mindazt, amit tett, de érezheti a pillantásokból, érezheti ezekből a megjegyzésekből, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Igen, milyen hatással van ez Jézusra? Milyen hatással van a mennyei atyára, a mennyei atya által küldött fiúra? Ő, aki ismeri a szíveket, ő, aki megvizsgálja a mi szívünk szándékát, megérti ezt az asszonyt. Megérti, és védelmébe veszi ezt az asszonyt. Mert aki szeret, az megvédi a szeretetet. Az megvédi azt, aki szeretni tud. És aztán tanítja kicsit azt, aki számítgat csupán, aki számítgatni akar. Ez az asszony jót tett velem, mondja Jézus. Jót tett velem, és elfogadja a hódolatot, elfogadja a hálaadást, és elfogadja a szeretetet. Tanít ezzel is bennünket is, hogy tudjunk adni az Isten dicsőítésére, és ne látszat szeretet szolgálatot akarjunk tartani. Itt a bosszankodó tanítványok most úgy tesznek, mint akiknek akkora szívügyük volt a szegények ügye, és nem így volt igazából. Hanem ez csak az őző gondolkozásuknak a terméke. Jézus azt mondja, szegények mindig lesznek szeretek. És tudjuk, hogy ez valóban így is van azóta is. Igen, bármikor adhatsz, de ne játsz ki a másik szeretetét. Ne akarj a másik szeretetéből jót cselekedni, hanem a sajátodéból. Ne akarj a másik dicsőségének a megnyírbálásával nagynak látszani, hanem merj a sajátodból adni. És Jézus hirdeti a váltságot is, hiszen említi, hogy őneki meg kell halnia. Az előző kis fejezetben, néhány versben arról olvasunk, hogy Jézus elmondja a tanítványoknak, tudjátok, hogy 2 nap múlva lesz húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. És ekkor már összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép tényei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. Itt is itt a számítgatás, de ne az ünnepen, nehogy zavartás támadjon a nép között. Tudjuk, hogy ünnep előtt még megteszik. Igen, Jézus hirdeti a váltságot, Jézus hirdeti azt, amit az Ézsaiás próféta könyvében már olvastunk, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, és ezt veszi magára a názáreti zsinagógában, és ez az, ami hatalmasan szól itt is, bár most úgy tűnik, hogy az ő haláláról beszél. És ez a halál, ez éppen azt fogja jelezni, hogy Isten így teszi őt úrrá és Krisztussá ezen a földön. Így lesz igazán Isten felkentjévé. A felkent azt jelenti, hogy messiás, azt jelenti, hogy Krisztus. Ez a nárduskenet, ez most azt jelzi előre, hogy igen, meghal, de nem a halál fog győzedelmeskedni. Olvastam valahol, hogy akit ezzel a nárduskenettel megkentek, azon hónapokig érezni lehetett az illatát ennek a kenetnek, És ha belegondolunk, akkor a kereszten is lehetett érezni ezt az illatot, sőt, a feltámadás után is még érezni lehetett ezt az illatot. És ami majd elmarad nagypénteken, amikor Jézus meghal a kereszten, és leveszik onnan, de tudjuk, hogy sietséggel kell őt eltemetni, éppen ezért nincs idő már arra, hogy megkenjék a holttestet annak megfelelően, ahogy szokták, elmarad az a fajta megkenetés, de Mária már most előre megtette azt. És elmarad a megkenetés húsvétkor is, hiszen akkor már fölöslegessé válik a holttestnek a megkenése, mert győz az élet illata, és a halál felett győz a mi Urunk Istenünk. Milyen hatással van Jézusra? Ő elfogadja Máriának ezt a cselekedetét, sőt, azt mondja, hogy ez nem csak most, ebben a pillanatban érvényes cselekedet, hanem így kell, hogy legyen később is, mert amíg hirdetik az evangéliumot a világon, ennek az asszonynak a cselekedetét hirdetni fogják ezzel együtt. De tulajdonképpen nem csupán az asszonynak a cselekedetét, hanem igenis azt, hogy lehet az emberek részéről is a Krisztus felmagasztalása, lehet a mi részünkről, a benne hívők részéről is az Isten dicsőségének a kifejeződése sok-sok tekintetben. És akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen hatása van az utókorra ránk az asszony cselekedetének. Bárhol hirdetik majd, hirdetni fogják, feljegyzésre kerül. A kenet illata tehát olyan maradandó volt Jézuson, hogy hónapok múlva is érezhető lehetett. De hiszem, hogy annak az asszonynak a kezein is. Ha tettünk már olyat, hogy másnap kentük meg akár a kezeit, akár arcát, akkor a mi kezünkön is ott maradt a nyoma valamiféleképpen. És én hiszem, hogy ennek az asszonynak a kezein is ott maradt ennek a nárdusnak az illata, és így lehetett az ő cselekedete valóban illatozó cselekedet, lehetett úgy az Isten dicsőítésére és az ő szeretetének a kifejezésére. Pál apostol nagyon szépen mondja ezt el. Sokáig nem értettem ezt a képet, hogy miért is használja Pál, de ha arra gondolunk, hogy az Ószövetségben fontos volt az illat áldozat, mint jó illat szálljon az Isten dicsőítése, az Isten felé, akkor ugyanígy a mi életünknek is jó illatként, jó illatú áldozatként kell szállni az Isten felé. És Pál azt mondja, hogy a Krisztus ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. És sajnos itt is itt van az, hogy a halálnak a képe megjelenik. Akinek ez a jó illat a szeretetet jelenti, annak a jót jelenti. Akinek viszont a bosszankodást, a meg nem értést, a fölösleges dolgot jelenti, annak így mondja Pál, ezeknek halál illata halálra. de azok számára, akik megértik az Isten szeretetét, akik megéltetik az Isten szeretetét, azok számára élet illata az életre. Most mi készülünk a nagypéntekre, és majd a húsvétre. Eszünkbe juthat a halál illata halálra, de leginkább eszünkbe juthat az, hogy e fölött győzedelmeskedik az élet illata az életre. És a mi életünkben is úgy lenne jó, úgy az igazán jó, hogyha meghalunk Krisztussal, de feltámadunk ő vele, hogy éljünk ő általa. És aki érti a szeretetet, és aki kész áldozni és szeretni az Urát, annak az élete életillata lesz az életre. Azt kérdezi Pál, hogy ki alkalmas erre? Alkalmas volt az az egyszerű asszony. És alkalmasok vagyunk mindannyian, hogyha valóban tiszta szívből, így mondja Pál, akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Krisztus által. Aki számára nem időpocséklás az Isten tisztelet, aki számára nem pénzpocséklás az adakozás az Isten nevében, és aki nem sajnálja az Isten dicsőítését kifejezni, az Isten iránti szeretetét kifejezni ebben a világban. Azok számára élet illata lesz az életre. Amen. A 474. dicséretünkkel feleljünk az ígére, Istennel járni, lakozni, szent élettel ellátozni.
Soha fölöslegesnek, és ők maguk is
türelmet és békességet érezzenek szívükben. És te adj vigasztaló szeretetet általunk is, gyászoló testvéreinknek. Bocsáss meg, Urunk, hogy csak sokszor önző érdekeink vezetnek bennünket, még nemes dolgokban is. Kérünk most népünkért, kérünk a választásokért, ne csak a pénzekre, ígéretekre figyeljünk, mert az becsapkat bennünket. Lássuk meg, mi az, amire népünknek igazán szüksége van, szellemileg és lelkileg. És segíts minket gyülekezetként, hogy rólad tegyünk bizonyságot, és ennek a jó illata látszódjon, érezhető legyen világunkban, közvetlen környezetünkben, családunkban is. Kérünk téged azért, hogy egy szívvel és egy szájjal tudjunk téged magasztalni. Kérünk azokért, akik most készülnek fogadalmat tenni, hogy most már ezután a te utadon járnak, a jövő héten a felnőtt konfirmandusainkért, add, hogy fogadásukat megtarthassák egész életükben. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és kegyelmesen erősíts bennünket napról napra a neked, a másoknak tett szolgálatainkban. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.